Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fejér Gabi
és Olaj Anett vagyunk. Négy hetente csütörtök reggel 8:30-kor fogunk ezentúl jelentkezni Életre valók, védjük közösen az életet című műsorunkkal itt a Mária Rádióban. Mottónkat a példabeszédek könyvéből választottuk: nyisd ki a szádat ahelyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Műsorunkat Krisztus vére és a guadalupei szűzanya, az életvédők patrónusa palástjának védelmébe ajánljuk. A témánk ugyanis nagyon kényes: az abortusszal veszélyeztetett magzatok és szüleik, illetve picit tágabban a családdal foglalkozunk, amely a Szent Háromság földi képmása, és egyben a legősibb és a legfontosabb közösség. Először viszont, hiszen új a műsor, szeretnénk bemutatkozni egy picit.
Fejérné Szkladányi Gabriella vagyok, Budaarson élek a családommal, és 24 éve vagyok házas. 7 gyermekünk van. Az életvédelemmel először a lelki adoptálás útján kerültem kapcsolatba. 2011. március 25-én kezdtem el imádkozni az első lelki gyermekemért. Majd 2014-ben megismerkedtünk Anettel, és így szép lassan egyre jobban bevonódtam ebbe a szolgálatba, aminek nagyon örülök.
Köszönjünk, Gabi. Én pedig Olaj Anett vagyok, Pilis Csabán élek a férjemmel, Olaj Dáviddal és 4 gyermekünkkel. Talán már találkoztak a nevemmel a Mária Rádió hallgatói, volt amit tanúságot tenni. Fiatal koromban ugyanis átéltem egy abortuszt, és ez hát az elég viharos kamaszkoromra aztán rátette a pontot, és a családalapítás után kezdtem ettől igazán szenvedni. És aztán egy több éves mélypont, vagy nehéz időszak után gyakorlatilag pár perc alatt csodásan meggyógyultam Isten kegyelméből, és ez indított el az életvédelem útján. Tanúságtételeket teszek, ahová hívnak, illetve létrehoztunk egy válságterhes honlapot a férjemmel, az abortusz.hu weboldalt. Megismerkedtem egy abortusz utáni gyógyító programmal, lelki gyakorlattal, a Ráhel szőlőskertjében, amin csodálatosan meggyógyulnak az abortuszban sebzett nők, és ezt is Puskás Antal atyával vezetjük ketten Magyarországon, illetve férjemmel és Gabival és még sok más világi és egyházi személlyel megalapítottuk a József Szövetség Egyesületet, amelynek a fő célkitűzése az, hogy a lelki adoptálás minél inkább elterjedjen Magyarországon, bár már évtizedek óta egyébként egy ismert ima mód. Ezek után szeretnénk egy picit reflektálni azokra a kérdésekre, amit a műsorunk beharangozójában felvetettünk, viszont előtte bemutatnám az első és nagyon kedves vendégünket, Edinát. Szervusz, Edina!
Sziasztok!
Aki majd ugyancsak elmondja az ő tanúságtételét, de itt vannak olyan alap dolgok, amiket szeretnénk azért előtte tisztázni, mert pont Pilis Csaván beszélgettünk tegnap fiatalokkal, és azt mondták, hogy ez nem... Tehát volt, aki nem is értette, hogy miért is kell az életvédelemről beszélni, hiszen minden szép és minden jó, és ott főleg Pilis Csabán 4-5-6 gyerekes családok vannak, hogy igazából ez teljesen természetes, hogy védjük az életet. És mondtam neki, hogy ez sajnos egyre kevésbé természetes, és Gabival azt beszéltük, hogy mi szeretnénk mindig a műsorban ezeket az alapvető fogalmakat újra és újra magunknak is fölidézni, hogy még biztosabbak legyünk abban, hogy ez igenis egy óriási harc gyakorlatilag, és egyre inkább harc Magyarországon is, hát Amerikáról és Nyugat-Európáról nem is beszélve. Mert hogy a 21. század beköszöntével nagyjából odaérkeztünk el, hogy az ember akar nyíltan is lenni az élet és halál ura Isten helyett, és bizonyos országokban teljesen normális az eutanázia, ünnepelt dolog lett a melegházasság, és ugye legalizálják egyre több helyen, egyre több államban. És sajnos még Magyarországon is elmondhatjuk azt, hogy a Lombik program az népszerűbb és támogatottabb, mint a természetes termékenységi módszerek. De ami talán a legfájdalmasabb, és ami gyakorlatilag létrehívta ezt a műsort is, az az abortusz jelensége, ha lehet így mondani. Évi 55 millió abortusz van szerte a világban, ebből Magyarország ugyanúgy kiveszi a részét, Európában egyébként, ha jól tudom, a harmadik legrosszabbak vagyunk a statisztikában. Legfrissebb adatok szerint 2018-ban 26.900 magyar kisbaba esett áldozatul ennek az orvosi beavatkozásnak, amikor a szülők, az orvos azt gondolta, hogy egy nehéz élethelyzetre, vagy egy párkapcsolati problémára, vagy egészségügyi gondokra az a megoldás, hogyha elveszik ennek a kisgyermeknek az életét. Tehát az abortusz gyakorlatilag mostanra, a 70-es évektől indulóan egy fogamzásgátló módszer lett, annak ellenére, hogy amikor az ember eljut a műtőasztalra, illetve egyáltalán amikor a terhesség, a várandóság ténye kiderül, akkor már több hete az a kisbaba egy élő és megismételhetetlen ember, és dobog a szíve, és jól tudjuk, hogy még mennyi mindenre képes kialakult kis teste van végtagokkal, és minden kompletten már ott van gyakorlatilag, amikor az abortuszra kerül a sor. A halál kultúrájának, ahogy a Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg, ilyen mértékű térhódításában nagy szerepet vállalt a média, tévén, rádión, újságokon keresztül győzték meg az embereket arról, hogy az élet felett ilyen végletes módon is lehet rendelkezni. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, ott tudjuk, hogy túláradt a kegyelem. Lassú ébredés indult el erre válaszul, és az amerikai és európai keresztények rádöbbentek, hogy tennünk kell valamit, az élet védelme már nem természetes, mondhatni ösztönös cselekedetünk, hanem beszélni kell róla, újra felhívni a figyelmet erre a rombolásra, és rámutatni az élet misztériumára. Így hát ezért vagyunk itt is mi, és kérjük, hogy fogadjanak minket szeretettel, és a fő célja a műsorunknak az pedig az, hogy ösztönözzük önöket arra, akik ülnek és hallgatják a rádiót, hogy a saját helyükön hívjanak létre közösségeket, vagy érezzék megszólítva magukat arra, hogy csatlakozzanak ehhez a szelíd, de nagyon biztos harchoz, és akár imában, akár egyéb cselekedetekben alapítsanak közösséget, és nyissák föl a környezetükben lévők szemét, legyen az egy válságterhes lány, vagy egy idős, aki belefáradt már az életbe, de hogy beszél vagy akár nyílt tanúságtételekben, ima csoportok alapításával, de ne menjünk el emellett az alapvető téma mellett. És sokat emlegettük, és aztán hagyjuk Edinát beszélni, mert nagyon-nagyon szép és nagyon fontos dolgokat tud mondani, de a lelki adoptálás ez a mi szívügyünk, és kérlek Gabi, hogy mondd el nekünk, hogy gyakorlatilag mi is a lelki adoptálás, mert biztos nagyon sok hallgató már ismeri ezt.
Igen, már többször emlegettük. A lelki adoptálás a megfogant életvédelme tulajdonképpen, és ennél konkrétabban egy kicsit egy abortusz veszélye által fenyegetett gyermekért és szüleiért mondott 9 hónapon át tartó imádság, azért, hogy ez a gyermek életben maradhasson és a család megszülethessen. Az ima minden nap egy rövid imát, egy 10 rózsafüzért, és önkéntes felajánlásokat foglal magába, mint például szentírásolvasás, vagy hétköznap szentmisére járás, szentségimádás, vagy akár lemondás bármiről. És ezáltal lelki szüleivé válunk egy gyermeknek, akit csak Isten ismer, mi csak a halálunk után fogjuk megismerni őt. Bármikor el lehet kezdeni magánúton, vagy akár szervezetten is, itt Magyarországon is már egyre több plébánia tervez lelki adoptálási lehetőséget. Az ígéret szövegét kell elmondani, és utána 9 hónapig, 47-ig minden nap a imát is elmondani. A lelki adoptálás Lengyelországból, a varsói Szentlélekről nevezett Pálus templomból indult el, és a fatimai szűzanya jelenéséhez, kéréseihez kapcsolódik. Magyarországon a budapesti Pálus Szikla templomban van a központja, és ugye már az Anett is mondta, hogy a József Szövetségnek is az egyik legfontosabb feladata, hogy a lelki adoptálást terjessze.
És hát ide kapcsolódik, Edina, a te történeted nagyon mélyen, ha jól tudom. Úgyhogy kérlek, mondd el, hogy te, neked hogy került be az életedbe a lelki adoptálás?
Hát a lelki adoptálással az Antal atyán keresztül találkoztam, de nekem előtte erről muszáj beszélnem, hogy értsék a hallgatók. Egy hosszú út volt előtte, ahogy elérkeztem a lelki adoptálásig, mert nekem 2017-ben egy petefészek daganatot diagnosztizáltak, és nem sok esélyt adtak az orvosok, ennyit mondott az első diagnózis után az első orvos, hogy fiatal vagyok, és vannak még csodák, amikor megkérdeztem, hogy mennyi esélyem van arra, hogy mennyi időm van egyáltalán hátra, és ezt a választ kaptam, hogy vannak még csodák, és akkor én elindultam az Isten útján, nem volt rövid út, de egészen az út az első áldozásig vezetett, én gyermekkoromban nagyon vágytam arra, hogy első áldozó legyek, és ugye kerestem a gyógyulásom mellett a célokat, és az orvosra rábíztam a testemet, és úgy voltam, hogy én meg akkor az kezembe veszem a lelkemet, de azt hiszem már, sőt, most már tudom, hogy ezt a jó Isten mondatta velem, és ő segített, ahogy hozzáfordultam. És elindultam a lelki úton, és kerestem egy célt, és egy reggel felébredtem, és azt éreztem, hogy én szeretnék első áldozó lenni. Akkor már, hála Istennek, a jó Isten elvezetett a bencés nővérekig, nem messze tőlünk van egy zárda. És jártam hozzájuk. Rengeteg választ kaptam, és lelki segítséget, hogy abban a nehéz időszakban én talpon tudjak maradni, és boldog tudjak maradni, és erős és őszinte, hogy ne csak egy kirakatot mutassak az embereknek, hanem a lelkemben is érezzem azt, hogy igenis végig megyek az úton, amit nekem szánt a Jóisten. És nagyon sokáig imádkoztam magamért, utána úgy voltam, hogy rábízom a Jóistenre teljesen magam, már így elvonatkoztattam magamtól. Úgy eljutottam az első áldozásig, hatalmas kegyelemben volt részem, mert általában 2 év, amire az ember első áldozó lehet. Nekem azt mondták a nővérek, hogy 2 hónap után, hogy kegyelmi ajándék, és hogy első áldozó lehettem az első lelki gyakorlaton, amin részt vettem az első lelki gyakorlat végén. Akkor felvettem a betegek kenetét is, és hát ugye megelőzött előtte egy életgyónást az első áldozásom, mivel hogy én a hitemről egy pár szót szeretnék mondani, tehát gyermekkoromban nagymamának nagyon hálás vagyok, mert ő egy gyermekkori hitet ültetett el a lelkembe. A rendszer nem engedte akkor, hogy én első áldozó lehessek, bár vágytam rá. Úgyhogy ez a pici gyermeki hitemből éltem egészen addig, amíg a betegségemben nem következett, de sokáig eltávolodtam a Jóistentől, mert ahogy nőttem fel a gyermekkor után, úgy távolodtam a Jóistentől, és igazából Istennel való kapcsolatom abból állt, hogy amikor szükségem volt valamire, amikor meg voltam ijedve, akkor Istenhez fordultam, és általában ez addig is tartott. De ez a betegség, ez így megállított, és nagyon-nagyon sok mindent átértékeltetett velem, és hát igazából nem volt más választásom, mint hogy Istenhez fordulni, amikor szembesültem a helyzettel és a diagnózissal, és ahogy első áldozó lettem, áldoztam, és megkaptam a betegek kenetét, az orvosi diagnózis az volt, hogy mit csináltam, mert hogy valami csoda történik, mert hogy ilyen gyógyulás nem történhet, nem fordulhat elő. És visszatérve az első áldozásra, és akkor találkoztam a lelki adoptálással először, mert én elég tételként a 9 hónapos imádságot kaptam, és mondta az atya, hogy van okos telefonom, és utána is le voltam többen, vagy jóisten, milyen modern atyák vannak, hogy okos telefon, és hogy az applikációt letöltöttük, és megmutatott nekem mindent, hogy smint, hát fogalmam sem volt, nagyon gyermekcipőben jártam még akkor a hitben. És ahogy minden nap imádkoztam, éreztem, hogy gyógyul a lelkem, és hogy egyre jobb, és egyre jobb. Abortuszon estem át én is, 17 és 19 évesen volt 2 abortuszom. A mai nap már nagyon-nagyon bánom, ezt nagyon-nagyon mélyen elnyomtam magamban, hosszú-hosszú évekig, felnőtt koromig. Szinte nem is lettem róla tudomást, és nem is akartam róla tudni, és sokáig nem is emlékeztem.
Bocsánat, közben ékelem, hogy ez egy nagyon tipikus posztabortusz tünet, hogy úgy tudják ezt a nők túlélni, hogy úgy csinálnak, mintha nem lett volna.
Nem, teljesen. Tehát egy hatalmas szégyent éreztem, már most egy utólag tudom, hogy egy hatalmas szégyen volt, és emlékszem rá, mert nekem a férjem, akivel már 11 éve boldog házasságban élünk, tudom, hogy a házasságunk elején, a kapcsolatunk elején szerettem volna elmondani neki, hogy nekem volt abortuszom. Tehát, hogy akkor is bántotta a lelkemet valószínű, mert még akkor is feljött, pedig már nagyon-nagyon sok éve eltelt. És úgy pedzegettem neki, hogy mi lenne, ha, és hogy akkor is járnál-e velem, hogyha ilyesmi, tehát hogy próbáltam neki felvezetni, de hát ő annyira tapintatos volt, hogy nem kérdezett rá, és akkor ezt így megint jegeltük hosszú éveken keresztül, egészen addig, amíg a betegségemben nem következett, és az egyik bencés nővér ki nem imádkozta nekem az egyik lelki gyakorlat alkalmával, hogy a betegségemet az abortusz okozta. És így nem akartam elhinni, tehát úgy mondtam, hogy ez nem, tehát ez biztos nem, tehát ez annyira régen volt, tehát hogy annyi sok minden fájdalom történt az életemben már, persze sok jó dolog is, hogy így minden másra gondoltam volna, de hogy erre nem. És közben imádkoztam a lelki adoptálásnál, ez elégtételnél kapott imákat, ez mindig könnyítette a lelkemen, és már én úgy éreztem, hogy már teljesen jól vagyok, és hogy most már gyógyult vagyok, a diagnózisaim is azt mutatják, hogy egyre jobbak, és hogy már én teljesen sínen vagyok, mire egyszer mondta nekem a Bencés nővér, Anna nővér, hogy ő tudná ajánlani az egyik lelki gyakorlatot, ami nekem nagyon jót tenne szerinte, a Ráhel szőlős kertje. Mert hogy kellene még tovább gyógyulnom, és akkor így néztem el, és mondtam, hogy te biztos, hát én már jól vagyok, meg jók a diagnózisaim, tehát ha a nővér mondja, és én teljesen rábíztam magam, mert tiszták és felkent nővéreket, akkor hiszek nekik, és így nem is volt további kételj bennem, csak egy gondolat erejéig, és elindultam a Ráhel szőlőskertjére, jelentkeztem. Hát édesanyámat is elhívtam, mert ő is átesett az abortuszon sok-sok évvel, 50 évvel ezelőtt. Ő mindenben támogatott a betegségem kapcsán, és hát így jött velem ő is a Ráhel szőlőskertjére, duzzogva, puffogva, nem akart részt venni, és neki nincs is semmi problémája, és én is úgy mentem oda, amikor megláttam a zsebkendőket, hogy itt nem fogok sírni, hát én már jól vagyok. És csodás gyógyulás következettben, mert a lelki gyakorlat végén 3 nap után, amikor hazamentem, akkor rengeteg-rengeteg olyan dolog, és választ kaptam, és szeretet oldódott fel, és áramlott a szeretet. Az a szeretet blogban éltem, egy olyan volt, mintha egy elzárt csap lett volna a szívemen, vagy egy bilincs, és nem tudott áramlani a szeretet, és a lelki gyakorlat végén akkor a szabadságot kapott a lelkem, a lelki gyógyulást, hogy a nagyfiam, a 18 éves nagyfiam 2 hét után sírva fakadt az asztalnál, hogy ő nem hiszi el, hogy ennyire szeretem, mert ugye azért nálunk voltak harcok. Persze tudom, hogy kamasz, és hogy sokan ezzel takarózunk, mert hogy nekem is volt rengeteg takaró az életemben, hogy eltakarjam az abortusz okozta fájdalmakat. Egészen addig, amíg nem volt más választásom, csak szembenézni vele. És a férjem, ő látta, hogy én imádkozom a lelki adoptálást, és látta, hogy milyen jó hatással van rám, és hogy hatással voltunk egymásra és a gyermekeinkre is, mert van egy 8 éves kislányom is, és ahogy közelebb kerültem Istenhez, beépítettük az életünkben minden napja, minden percében ott van Isten az asztali áldásoknál, az estémáknál, és hát ugye ellátták a lelki adoptálás imást, hogy hallották, hogy imádkozom, férjem mellettem, és ő is vállalt, neki idő kellett egy kicsit, de ő is vállalt, úgyhogy ő is most már a második gyermekünkért imádkozik, én már most a 3. gyermeket imádkozom, és sokkal jobb a lelkemnek, és sokkal olyan jó tudni azt, hogy a jó Istennél ott vannak azok a gyermekek, és talán egy picit elégtétel is a lelkemnek, hogy az én elveszített gyermekeim után, akik már bízom benne, hogy a jó Istennél vannak, sőt tudom, hogy a jó Istennél vannak, újabb gyermekekért imádkozhatom. Úgyhogy én megfogadtam, hogy ameddig csak tudom, addig biztos, hogy imádkozom.
Ez fantasztikus, és én tanúsíthatom, ugye, hogy a Ráhel szőlős kertjén megismerkedtünk Edinával, és mondhatom szerintem, hogy barátságba kerültünk, hogy tényleg annyira jók vagytok együtt a férjed, és olyan jó látni azt, ahogy te őt is bemondtad, és hát Edina aztán ott a városukba és környékén, mint egy ilyen meteor csapódott be, úgyhogy általában minden hónapban egy ilyen 2-3 csoda sztorival bővül a kép, hogy kik tértek meg, kik mentek el idősen, vagy keresztelkedtek meg, és hát hozza a Ráhel szőlős kertjére is az újabb és újabb jelentkezőket. Úgyhogy tényleg, amikor az ember egyszer leteszi a voksát az élet mellett, akkor így ilyen bokorszámra terem újra az élet az ő szívében is, és annyira szörnyű, amit végül is mi választottunk Gabival, hogy ilyen rövid a műsor, és nem tudunk többet tőled kérdezni, de szerintem még visz... Igen,
még annyit szeretnék mondani, hogy hál' Istennek 9 hónap után, és ez nagyon fontos, mert a lelki gyakorlaton ugye megkaptam az elégtételt, és ugye ez egy új élet, egy megszületett gyermek élete 9 hónap, és a gyógyulásom, az pont 9 hónap után kaptam meg a legelső negatív diagnózist, amit hál' Istennek, de azt hiszem is, hogy a jó Istentől kaptam meg álmomban, mert már annyit szenvedtem, és pont 9 hónapra felhívott az orvosom, és azt mondta, hogy csoda történt, és kerestük a csodát, minden eredményem negatív, és nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, engem nagyon sok helyre meghívnak, hál' Istennek, iskolákban, hittanórákra, tehát én azt látom, és azt érzem, hogyha az emberek elkezdenek róla beszélni, mernek róla beszélni, mert nem csak engem érint, hanem nagyon-nagyon sok nőt sajnos, de ha ahogy beszélünk róla, ott kapuk nyílnak ki, és egy közösség alakul, igen.
Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy az abortusz titka az, ami egy ilyen csöndes méreg, és így szétárad, és mindent megöl, és hogyha...
És közben mindenki szabadulni szeretne tőle.
Igen, nyilván nem a nagy nyilvánosság előtt kell mindenkinek elkezdeni beszélni, ahogy de ezzel foglalkozni, és odafordulni, és akármilyen régen volt, ez ott van eltemetetlenül, ez a gyász.
Tényleg nagyon köszönjük.
Én köszönöm.
Nagyon köszönjük, és szerintem még szeretnénk látni újra téged a stúdióban vendégül, mert még nagyon, nagyon sok mindenről tudnál beszélni, én ezt tudom. De most ennyi fért be ebbe az első műsorba. Nagyon örülnénk, hogy a hallgatókkal is kapcsolatba tudnánk kerülni, úgyhogy ha bármilyen témában, akár Edinát, ha meg szeretnék szólítani, illetve minket Gabival, kérjük, hogy írjanak nekünk e-mailt az életrevalók, mármint ékezetek nélkül életrevaló@mariaradio.hu e-mail címre, vagy pedig postai levélben is tudnak írni a Mária Rádió címére, ami a 1133 Budapest Gogol utca 28. Minden alkalommal a műsorunk végén közösen el szeretnénk mondani önökkel a lelki adoptálás imáját. Sajnos az egy tized rózsafüzér nem fog beleférni a műsoridőbe, de kérjük, hogy vállalják a 9 hónapot, ezért az ismeretlen kisbabáért, akkor arról se feledkezzenek meg. És akkor most szeretnénk elkezdeni az imát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged, annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen. Találkozunk 4 hét múlva. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Életre valók. Védjük közösen az életet.